Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei 19. adásában, Baka Gáborral és Kovács Olivérrel. Én Fehér Patrik vagyok, és itt vagyunk a Forma 1 és amerikai nagydíj után, melynek ha az eredménylistát nézzük, akkor mondhatnánk, hogy egy közel sima Verstappen hétvége volt ez egy sprint és egy nagydíj győzelemmel, de szerintem ez nem igaz ebben a formában, vagy erről is fogunk beszélni, mert több hibája is volt a hétvégén, ahol egyébként végül még a magyar idő szerint a mai napon is változott a végeredmény két kizárás miatt. Így a vasárnapi nagydíjon Lando Norris lett a második, Carlos Sainz pedig a harmadik, és vágjunk is bele ennek a mondhatni sűrűnnek ígérkező adásukba, de mindenek előtt még két dolog, mint mindig, ma is várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, véleményeiteket a YouTube-on futó élőadás mellett, ezeket folyamatosan figyeljük, valamint várjuk a szavazásunkra is a voksaitokat. Ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek lesz olyan futam a szezon végéig, ahol legyőzi valaki Verstappent, és választhatok több lehetőség közül is, hogy konkrétan kigyőzi le, vagy hogy nem győzi le senki a háromszoros világbajnok Hollandot, és hát kezdjük is szerintem egy kommenttel, ami már itt az adás előtt megérkezett a cím kapcsán. Lackó írt nekünk, hogy érdekes ez a cím, ugye az a címünk, hogy Verstappen megmutatta, hogy sebezhető. Érdekes ez a cím annak tudatában, hogy még csalóra ültetve a hibás fékek és a hatodik helyről indulás ellenére sem tudták megverni.
Hát üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, meg gyorsan nem tudom, hogyha Lackó itt van még, és tud nekünk segíteni, hogy mit jelent ez a csalóra ültetve, mert nem tudtuk pontosan értelmezni, de úgy nagyjából azért értjük, hogy igen, hogy azzal együtt is, hogy az ág is húzta, vagy ő maga is hibázgatott, így is nyerni tudott, és én inkább vele értek egyet, csak azt nem tudom, mit jelent a csalóra ültetve, de ha csak ennyit, akkor szerintem is, azért szerintem nincs szó sebezhetőségre, arról van szó, hogy tényleg most nem jött ki jól a lépés, de nem tudom.
Szerintem van szó sebezhetőségről, nem tudom, majd Olivér is egyetérte velem. Hát azért a hétvégén mutatott egy hibát is, például az időmérő megforgott, akkor a pályát se tartotta tiszteletbe a legfontosabb alkalommal, amikor a vasárnapi rajtrács eldőlt. Úgyhogy itt akadtak hibák, illetve ami még a sebezhetőséghez talán hozzátartozik, az a vasárnapi ideges viselkedése, amikor ugye nem mentek flottul a dolgai, és azért felhúzta magát, például amikor beszéltek hozzá féktávon, meg minden, hogy értem, hogy nyilván idegesítő a helyzet, de nem tudom, talán nem mindenki mutatja ezt így ki ennyire a külvilág felé.
Én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Alapvetően Patrik ezt a kutatásával egyet tudok érteni, de azért fontos kontextusba helyezni, hogy mindezt mihez képest tekintjük sebezhetőségnek, ugyanis az imént felsoroltak igazániból az a kép fosztadozik egy kicsit, hogy Verstappen az érinthetetlenül tökéletes zsenialitás, ami részben még továbbra is igaz, csak hát ugye azért látszik, hogy vannak azok a körülmények, amikkel valóban ki lehet villenteni a komfortzónájából. És az a helyzet, hogy ezt az elmúlt hetekben nem először láttuk, ugye ott a testületi Red Bull kisiklás Szingapúrban, akkor Katarban is volt hibája Verstappennek, tehát azért így a szezon vége felé, nem tudom, hogy arról lesz, hogy így már a győztesek nyugalmában most, hogy már mindkét bajnoki cím eldőlt, leeresztett egy kicsit, vagy inkább csak így a hosszú versenynaptár folyamán kezdenek elfáradni az élversenyzők is, de azért látszik, hogy már nem feltétlenül az a tényleg szinte érzelemmentes győzőgép Verstappen személyében. Az megint más kérdés, hogy továbbra is egészen jó a 100%-os futatója, hogyha a lefutott futamok és győzelmek arányát nézzük, hiszen eddig csak három vasárnapi alkalmat szalasztott el a győzelemre Verstappen, ugye amikor Perez nyert az év elején kettőt, meg aztán Sainz egyet, de egyébként 15 futam győzelem egy szezonon belül. Szerintem tavaly az egész szezon alatt jutott el ideáig, ha jól rémlik, és akkor most még hátra van négy verseny. És hát azért belegondolni is durva, hogy akár 17-18-19-nél is megállhat ez a mérleg. És nem csak ebből a szempontból durva, hogy így egy szezonon belül, hanem így az összesített számot is, ugye emlegettük ezt a 50-es jubileumot, sokkal érdekesebb lehet Verstappen szempontjából, hogyha megvan az 51. vagy 53., ugyanis ez a két szám egyet jelentene azzal, hogy utoléri az örök ranglistán a négyszeres világbajnok Alain Prostot, illetve a másik négyszeres világbajnok, mondhatni Red Bull elődött Sebastian Vettel személyében, és azt kell, hogy mondjam, hogy lehet itt találgatni, hogy kicsavarhatja ki esetleg a kezéből az újabb vasárnapi elsőséget Verstappen. Én azt mondom, hogy ha komolyabb tényező, mit tudom én, nem esik szét a következő fékrendszerre, vagy nem állva, vagy valami, én azt mondom, hogy nem hinném, hogy már fogás lehet találni rajta. Hogyha eddig nem találtak rajta ilyen szinten, ugye azért, tehát oké, megszorongatta most is Hamilton, megszorongatta Norris, de azért láthattuk, hogy Verstappennel szemben a szorongatás még mindig kevés. Tehát ez a lendület, ezt a lendületet könnyen meg tudja törni egyrészt a holland, másrészt ahhoz tényleg nagyon olyan csillagásnak kell kialakulnia, mind teljesítmény tekintetében, mind a gumik tekintetében, hogy tényleg a megfelelő keveréken legyen a támadó fél, és hogy azok a gumik még tényleg versenyzésre alkalmas állapotban legyenek. De én amondom ők abban, hogy Verstappen henger az ki fog tartani a szezon végéig. Más kérdés, hogy 2024-ben milyen izgalmak bontakozhatnak ki.
Az eddig szavazóknak pont a fele ért egyébként egyet Olivérrel, 50% szavazott a nemre, ugye a ki veri meg Verstappent a szezon hátralevő részében kérdésben, a másik fele egyébként a szavazatoknak eloszlik, kapott Perez is, de McLarenre is tettek, mármint hogy valamelyik McLaren pilóta veri meg majd esetleg a hollandot, illetve a valaki más, ez a három pilótán kívül is még szóba jött.
Közben Lackó kifejtette a csalóra ültetve definícióját, hogy hát amikor már túlkopik a kopólemez, az már nem szabályos, ergo ha nem buktak meg most vele, akkor csalás. Az a helyzet...
Várjunk egy kicsit, nem menjünk még be szerintem ebbe a padlólemezes témába.
Ezt a sebezhetőség dolgot én éppen csak érintettem, aztán átadtam, de szóval amiket itt soroltatok, Oliver meg hosszasan fejtegetett, hogy mik történtek vele a hétvégén, ezek igazából szinte semmik, csak azért beszélünk róla, mert Verstappen, és mert most közel kerültek hozzá, de hogyha...
De épp ezért kell kontextusba helyezni. Tudom, Verstappenhez képest, meg Verstappeni viszonylatban tűnik ez sebezhetőségnek.
Jó, de oké, de ő is csak egy Forma 1-es pilóta azért, szóval, hogy maga az elvárás túl magas, és csak egy ilyen irreális elvárással szemben lehet ezeket kiemelni, hogy na, ettől sebezhető, hanem hát ő is nyilvánvalóan sebezhető, meg ő is csak egy Forma 1-es pilóta, és hogyha egy Bottaston láttunk valahogy, ugyanezeket szóra se lenne érdemes az egész, hogy most fék problémája volt, meg kiszélesítette a pályát, Istenem, mindenkivel megtörténik. Szóval, vagy
hát jó, Bottasnak voltak durvább hullámvölgyei is, tehát például Törökországban annak idején.
Nem van egy Bottas, most nem róla van szó, akárki is lehetne, de még Hamilton is lehetne, vagy Leclerc, vagy akármi. Mondjuk Leclerc egy hétvégén legalább 3-4-szer csinálna megpördülést, hogyha éppen benne van a bugi, úgy szokta, de szóval ez semmi, ez szerintem belemagyarázás, csak úgy, hogy kivetítjük, hogy ami nem igaz, kivetítjük, hogy ő egy tökéletes pilóta, és nem is ember, ahhoz képest persze, de egyébként ez semmi, szóval szerintem kár belemagyarázni. Meg főleg igazából az egész, a teljes végeredményt, hogyha megnézzük a futam végeredményét, ott földbe döngölt mindenkit. Vagy bocsánat, a sprintre gondoltam, a sprint végeredményét, ott semmilyen sebezhetőséget nem láttunk, legyilkolta az egész mezőnyt úgy, ahogy volt, és vasárnap is csak is azért tűnt szorosnak, mert ő fékgondokkal küzdött, és ennyi, szóval, hogyha nem lett volna az, akkor meg a hatodik helyre indult, szóval, hogy hatodik helyre rajtolt, és amit Lackó írt gyakorlatilag, szóval, hogyha ilyenek mellett is, és gyakorlatilag, hát nem is lazán, de biztosan megnyeri, akkor miről beszélünk?
Ezt amúgy én tudom adni, ezt a gondolatot tőled. Hát, hogyha ti is úgy vagytok vele, ezt a erre pontot tehetünk. Hát azért nevezhetjük ezt tényleg sebezhető, mert hogy ugye a cím is az, hogyha nem tudom minden szót elemezni akarunk, hogy megmutatta, hogy sebezhető, mert eddig nem adott rá jelet, hogy igen, valóban ő is egy Forma 1-es pilóta, ugyanúgy nála is megvannak azok az emberi tényezők, csak hogy tényleg az az impresszív, amit az első 18 futamból összehozott 15 alkalommal, és a maradék háromszor sem szerepelt annyira borzasztóan gyatrán, szóval igen, hogy most megmutatta, szóval ez a megmutatás
van
volt
ilyen,
a most hétvégén.
Ja, bocsánat,
van ember a gép mögött.
Meg ez idegesen válaszol, ez főleg szerintem nem fair, mindenki idegesen válaszol, hát Hamilton is miket sivalkodik, Cunodára
meg... Jó, de megszoktuk, tehát...
De egyébként, és itt megint egy torzítás, Verstappentől is megszoktuk, olyanokat szócsatáznak a mérnökével, hogy csak na, most meg, amikor tényleg fél problémái volt, és sikerült néhányszor pont akkor hívni, amikor féktávon volt, akkor nem csoda, hogy mondta, hogy most már hagyjuk. De szerintem bármelyik pilótát, ha hallanánk, meg halljuk is igazából, de még Verstappentől is. Hát már nyár óta boncolgatjuk, hogy néha, hogy összekapnak a versenymérnökével. Szóval az, hogy most idegesen válaszol, másképp is idegesen válaszol.
Sőt, a nyári szünet előtt is volt egy-két.
Hát sőt, ezt mondom,
hogy... Elküldték őket párterápiára.
De hát akkor erre utaltam, de hogy akkor ez sem újdonság, vagy ez nem, semmi újat nem láttunk belőle. Azt láttuk, hogy nyilván nagyon győzni akar, fék problémákkal küzdik, úgyhogy ideges, de hát hozta a győzelmet. Szóval nem tudom, én nem látnék ebbe bele többet.
Lackó viszont belelát majdnem, hogy a gondolatainkba, mert azt is megírta, hogy az autóval volt baj, nem vele, ez is adható, hogy igen, az autóval is volt baj, és amire éppen most ki akartam térni, hogy az FIA-tól nem volt valami szép húzás, hogy mint a Verstappen időt törölték, ugye ez még pénteki időmérő végén volt, utána vastagítottak a vonalon, úgy nem lett volna fair, ha akkor visszaadják az idejét. Ugye itt arról van szó, hogy péntekről szombatra, hasonlóan, mint Katarban, megváltoztak a pályahatárok, és húztak gyakorlatilag egy 30 centi vastag fehér vonalt az utolsó két kanyar közé, gyakorlatilag ott a utolsó előtti kanyar kijáratára, és így a, nem tudom, sok tíz elvett köridő helyett azon az sprint időmérőn egy elvett köridő volt. Itt megint ez az utólag belenyúlás megy, ami már Katarba se volt az igazi, mondjuk ott biztonsági problémák indokolták, de ez viszont sokkal visszásabb nekem, mint Katarban.
Hát nem is tudom, igazából mindenre lehet mondani, hogy hülyeség volt, de hogyha nem húzták volna oda a vonalat, nyilván én újra leszögezem, meg mindig is ezt mondtam, hogy ott a fehér vonal mindenki tartsa magát hozzá, de hogyha meg ez, hogy ráhúzunk egy kicsit, az már olyan, mint amikor régen mondták, hogy na, ebben a kanyarban még ki lehet, amott meg nem. De ha meg, mit tudom én, 12 pilóta kapott, vagy 12 pilótától vettek volna el kört, meg három a futamon leszen a szétbüntetve, akkor meg az lenne a baj. Szóval, hogy
igen, ez az átláthatóság szempontjából mindenféleképpen jó.
Tette a hétvége menetét az, hogy nem kellett állandóan azt figyelni, hogy ki mennyi büntetést kapott. Albon még így össze tudott szedni emiatt büntetést, úgyhogy...
Igen, és... Innen nézve egyébként nem tűnik akkora hülyeségnek Mohamed Bin Sulayem FIA elnök mondata, amit Katar után ejtett el, hogy hát azok a pályák, amik így nem alkalmasak autóversenyzésre, azok ki lesznek dobva a pályából, mert hogy gyakorlatilag akkor tervezzenek meg egy olyan versenypályát, ahol ilyen problémák nem merülnek fel. Ugye pont Katar volt az erre most a példa, illetve még a Red Bull Ring éveléről, meg hát vagy évközepéről, bocsánat, illetve most ez. Egyébként ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy érdekes gondolat, hogy szerintem ezzel már ti is találkoztatok így a való életben, mint a Forma 1-en kívüli életben, hogy amikor nem tudom, például ilyen parkokba terveznek sétányokat, meg ilyen így, utakat, így, hogy először mindig rábízzák az emberekre, hogy tapossák ki.
Később járdát, igen. Hogy... Hát jó, igen, de nyilván nem lehet neki ereszteni a pusztának a Forma 1-es autókat.
Hát meg attól függ, hogy mihez viszonyítunk, mert ugye tavaly vagy idén NASCAR futamot is rendeztek Austinban, és ők aztán tényleg mentek mindenfelé. Tehát, hogy az alapján kéne pályát rajzolni, ez kifejezetten érdekes.
Amúgy, hogyha a pálya alkalmassága vagy alkalmatlanságánál tartunk, azért jegyezzük meg, hogy itt komoly gondok is vannak a katával, az Austin-i pályával, ugye, mert amióta megépítették, híresen huplis. És évről évre változik is, hogy éppen hol, mennyire huplis, mert egy ilyen ingoványos, mocsaras, de nyilván lecsapott területre épült a pálya, és a talaj alatta még mindig, most bő egy évtizeddel később is még mocorog, és folyamatosan újra és újra megjelennek a huplik a pályán, ami alapvetően szétrázza a versenyzőket, meg nem kellemes dolog. Másrészt ezen a hétvégén aztán meg külön problémákat is okozott egyeseknek, ahogy már beszéltünk itt róla, amit aztán tovább súlyosbított, hogy csak egy szabad edzés volt, és ahhoz, az alapján kellett beállítani az autókat az egész hétvége további részére, és nem számoltak biztosan azzal, hogy ezek a huplik mennyire... Jaj,
de kerülgeted ezt a forrókását. Te kerülgeted
nem,
ezt a...
Én egész jól felvezettem.
Jó, szerintem. Igen, na szóval arról van szó, hogy ugye, hát magyar idő szerint ma hajnali 4:43-kor, igen, ébren voltam, kizárták Lewis Hamiltont és Charles Leclerc-t az amerikai nagydíj végeredményéből, úgyhogy a Mercedes pilótája bukta a második, a Ferrari Monaco-ja a hatodik helyet, és hát ez végtelenül egyszerű sztori. Ugye a padló, lemez, kopó rétege az a középen véghúzódó régen fa, ma már műgyanta elem, az túl sokat kopott. Megvan erre is a szabály, hogy mennyit kophat. Hát itt a Mercedesnél és a Ferrarinál egy-egy pilótánál biztos, hogy többet kopott.
Egy pillanatra, aki esetleg nem értené, vagy egészen új neki a Forma 1 vagy valami, ez azért van, hogy ne lehessen irreálisan alacsony hasmagasságot beállítani az autókra. Szóval igen. Mert nyilván minél alacsonyabban van egy autó hasa, főleg most, amikor ilyen szívóhatásra működnek az új padlólemezek tavaly óta, azok generálják a leszorító erőt, és nyilván minél közelebb van az aszfalthoz, annál erősebb a leszorító erő, ami aztán nagyobb kanyarstabilitást jelent meg.
Gyorsabbak.
Meg ezáltal jobb köridőt. És csak egy rövid zárójel, ugye ebből fakad az idén már nem nagyon látod, de tavaly sok gondot okozó delfinezés is, amikor túlságosan leszívta az autót, majd fölengedte ez a padlólemez, és ettől ugráltak. Na most ez a huplik épp a fordítottja, mert maga az aszfalt ilyen hullámos, és ahhoz kéne beállítani, hogy ne érjenek le, de erre csak egy edzésük volt, és akkor visszaadom.
Szóval igen, gyakorlatilag a két csapat, meg a két pilóta, inkább a csapatok ismerték el, ugye, hogy igen, ők rontották el a sztorit, ezt ráfogták kvázi a sprintre, de ez érthető is, hogy egy szabad edzésük volt beállítani. A Mercedes például mondta, hogy ők ki se próbálták megtankolt autóval, hogy amúgy ez mennyit kopik, mert ugye például a szabad edzések után van lehetőségük arra, hogy jó, kivegyük, megmérjük, sokat kopik, akkor kicsit emelünk a kocsin. Erre nem volt lehetőségük, mert ugye a szabad edzés után rögtön jött az időmérés, akkor lezárnak mindent, akkor lehet ezen mégiscsak változtatni, hogyha azt mondják, hogy oké, mentek a boxba és onnan rajtoltok. De igen, ezt így megszívta Leclerc és Hamilton. Viszont...
Viszont érdekes, hogy általában szúrópróbaszerűen két pilótát szoktak kivenni a futam után mérésre ebben a tekintetben.
Hát négyet vettek ki egyébként.
Igen. Azt mondom, hogy ezen a hétvégén viszont négyet a 4L csapatnak egy-egy autóját vizsgálták meg. Hamilton és Leclerc bukott ezen, mivel tényleg ez ilyen objektíven mérhető műszaki szabálytalanság, ez alapvetően szóval nincs nem kérdés, ez mindig kizárással jár. Verstappen megúszta. Viszont, hogyha amikor azt látták, hogy 50%-os a hiba aránya négy megvizsgált autónál fele szabálytalan volt, akkor ezért jogosan merül fel a kérdés, hogy mi van a többi célba érővel, miért nem vizsgáltak meg mindenkit, amikor elég nyilvánvaló volt, hogy itt másoknál is lehet szó hasonlóról.
Hát ez egy olyan kérdés szerintem, amire mi nem fogunk tudni választ adni, mert...
Persze nem tőletek kérdezem, csak mondom, hogy...
Nézőktől.
Hogy ez a fia megtehetné, mondhatnák, hogy akkor gyorsan nézzük végig az összes autót. Persze Ezt csak én mondom, meg mások esetleg, de nem akarhatták, hogy mondjuk 10 autót kelljen kizárni.
Hát meg egyrészt
igen,
ez.
Az elég visszás lett volna.
A másik meg az, hogy akkor annyira komplex ez a probléma, de közben tényleg olyan, nem tudom, melyik kezembe harapjak. Hogy ugye az autók fele nem ment át a teszten, ebből nyilván nálam az jönne, de tényleg ez soha, nagyon régóta így megy, hogy szúrópróba szerűen történnek ezek az ellenőrzések, de hogy nálam mikor az lenne, húha, itt lehet, hogy nem csak kettő, pont az a kettő autó szabálytalankodott, vagy volt szabálytalan, az nem a pilóták voltak szabálytalanok, hanem az autó. Ez egyébként gyorsan lesz ezen kicsit közbeszúrásképpen, hogy technikai szabálytalanság esetén a legtöbb esetben azt hiszem kizárás jár.
Gyakorlatilag egyértelmű,
és
az mindig kizárás.
Annyi
igen,
felháborodást igen. Láttam erről szerte magyar és nemzetközi fórumokon, hogy biztos az FIA megint az egyik csapat szekerét tolja, a másikét meghúzza, hogy Sargentnek akarták így kikaparni a hazai pontot, amerikai pontot 30 év után a formájban, szóval minden is volt, és nem, Schumachert is megbüntették emiatt 94-ben a belga nagydíjon, pont emiatt egyébként, mert a padlólemez elkopott, szóval nálam az lenne az opció nyilván, hogyha én lennék az FIA, de nem én vagyok, már minden volt, amíg FIA eddig nem, hogy akkor oké, mindenkit kapjunk ki. De ez megint egy olyan dolog, hogy oké, akkor még 2-3 órát ráhúzunk a hivatalos végeredmény kiadására, akkor a szegény Fehér Petrük csak 5:30-kor fekszik le aludni, mert én megvártam volna, ezt elhihetitek. Szóval ez is egy borzasztó, hogy...
Szerintem igazából inkább az...
De nem, hogy igen, hogy...
Nem is az, hogy mennyit várjunk, hanem tényleg, hogy festett volna, hogyha egy újabb amerikai nagydíjon van valami ilyen botrány...
2005 után szabadon...
De 2005, annyira megégette magát az F1 2005-ben azzal, amikor csak 6 autó rajtolt el, hogyha most itt a futam után a félmezőnyt, vagy még nagyobb részét kizárják, és marad 6 autó mondjuk a végeredményben, hogy az óriási csapás lett volna, és nyilván igen. Elvileg az FIA teljesen független a Forma 1 vezetését, az a Forma 1 érdeke az, hogy versenyeket...
Ezt jól mutatja éppen az Andretti példája is.
Igen, az FIA pedig a jogokat leasingeli nekik, ők csak a szabályokat írják meg, tartatják be, de azért senki nem jött volna ki jól abból, hogyha tényleg 8-10 autót meg pilótát kizárnak, szóval és szerintem ez volt benne.
Meg, amit akartam ezzel mondani, bocsánat, az előbb akartam ezt mondani, hogy pont ez az, hogy akkor a rajongók meg megint amiatt örjöngenek, és hozzáteszem jogosan, hogy már meg most is volt persze, hogy már megint utólag, nem tudom mikor dől el, már mindenki aludt, amikor eldőlt a végeredmény, és reggel
arra kellett. Hát, erre keltek föl sokan, hogy hoppá.
Igen.
De ugyanakkor viszont tisztába kell tenni, hogy ezek a szúrópróbaszerű ellenőrzések nem veszem szúrópróbaszerűek, tehát, hogy alapvetően mindig van egy X mennyiségű autó, amit így górcső alá vesznek, és azért ez sok esetben változó, hogy mely autókat teszik éppen górcső alá. Ami meg a kopást illeti, alapvetően valóban kevés volt ez egy szabad edzés arra, hogy felkészüljenek rá. Ebből a szempontból lehet védeni a csapatok álláspontját. Ugye a Ferrari sportigazgatója Diego Iovernal is mondta, hogy így utólag már nem is tudtak volna mit tenni ezzel a helyzettel, mert ugye az első szabad edzés után pár Fermi lépett életbe. Nyilván még azzal lehetett volna orvosunk, hogyha még inkább megemelik az autó hasmagasságát, csak hát ugye az más szempontból lett volna kontraproduktív, mert az még inkább és még drasztikusabb teljesítménycsökkenéshez vezetett volna. Igen, nyilván van az a kategória, amit Gábor szokott előhozni, hogy lehet korábban fékezni, lehet lassabban kanyarodni, csak hát hogyha meg közben talicska lassúságúra fékezed le az autót, akkor... Nagyjából nincs is értelme kimenni a rajtrásra, tehát ez csak ezért van.
Itt egy kicsit nyúljunk vissza Verstappenhez, hogy
ezt akartam mondani, hogy
ami azt is jelenti, igen, akkor folytasd.
Hát ugye a dobogósokat automatikusan ellenőrzik, és Verstappen is nyilván közöttük volt, és az ő autóján nem találták meg ezt a már illegális mértékű kopás mennyiséget. Tehát ergo a Red Bull meg tudta oldani ezt a kérdést, amit nem tudott sem a Mercedes, sem a Ferrari.
És nem is volt olyan gyors, mint szokott.
Ezt akartam, ezt a két dolgot akartam összekötni, hogy ezt is vegyük hozzá ahhoz, hogy miért nem vert most annyira bucira mindenkit, szóval ez nem az ő sebezhetősége volt, hogy ezen a pályán meg kellett emelni az autót annyira, hogy ne kopjon el. Szóval
igen,
ez is volt az ára, és ez megint csak nem azt mutatja, hogy jaj, Verstappen vagy Red Bull bármikor is bajban lenne, így is nyert.
Itt menet közben egyébként pont meg is jött, szerintem még amikor beszéltem, itt felvezettem a sztorit Szabó Bencétől, a Sargent és Conteo, hogy pont akkor zárnak ki két pilótát, amikor két helyre ott volt az amerikai pilóta a pontszerzést, az amerikai futamon, Lackó pedig írta, hogy és akkor, akinek ugye vasárnap nem felelt meg a hasmagassága, akkor szombaton sem. Szóval a szombati eredményeket is el kellett volna tőlük venni. Itt nem azt nézik...
Nem a hasmagasság volt itt a gond, hanem hogy az alacsony hasmagasság miatt elkopott, és ez vasárnap kopott
így
el.
Kopik.
Pont azért, mert akkor jóval több ideig mentek a pályán, és az elején sokkal nehezebb is volt az autó, úgyhogy még lejjebb volt egy kicsit a padlólemez, és jobban is verte oda. Szóval attól tudott el vasárnapra, hogy vasárnap kopott el. A hasmagasság az mindegy ilyen szempontból, az a baj, hogy emiatt kopott el a kopolet.
Sokkal komolyabb volt az igénybevétel, plusz amit a Ferrari sportigazgatója elmondott még, hogy vasárnapra teljesen megváltozott a szél, tehát sokkal intenzívebben fújt, és az iránya is megváltozott ahhoz képest, amit az előrejelzésekben vetítettek előre, és ami alapján kalkulálni próbáltak, és azért hallhattuk futam közben, hogy mennyit panaszkodtak a pilóták arra, hogy fúj a szél. Már nem is tudom hirtelen, talán Norris volt az, aki az autó vezethetőségére panaszkodott emiatt, és jött rá a válasz, hogy néhány széllökés miatt. Talán ő is, és hát ugye azért nem mindegy ekkora tempónál, és egy ilyen aerodinamikai értelemben ilyen értékeny autóknál, hogy mikor milyen széllökés éri azt. Tehát...
Beszédes volt ez a kép is itt a beállítások kapcsán, amit láttam, hogy egymás után lefotózták a 40. körbe, ugye 56 kör volt, azt hiszem az amerikai nagydíjban, vagy ilyen környékén, hogy 40. körbe az első kanyargós csiki-csuki szektorban lefotózták hátulról Verstappen, Hamilton és Leclerc autóját, egy ilyen jó éles balosba, ahol látszik az autón, hogy terheli erősen, és egyedül Verstappen nem szikrázott. Ugye ezeknek a kopó lemezeknek az elején van egy ilyen titánból készült rész, ami egy dobja a szikrát kvázi.
Hát szikrázás, én is ki akartam térni, de mondd csak.
És hát Leclercnél és Hamiltonnal azért erősen szórta a szikrát, Verstappennél most nem. Egyébként ezt is láttam sok kommentben itt a netet böngészve, hogy hát máskor meg a Red Bullnak a padló lemeze kopik el, nem tudjuk, hogy amúgy ők honnan tudják az infót, de hogy ugye annyit szikrázik meg minden.
De, bocsánat, ez jó dolog, mert gyakorlatilag hasonló irányba akartam erre a szikrázásra rámutatni. Általában ezeket akkor látjuk el, hogyha ilyen sötétben vagy utcai pályán vagy esti verseny nézünk, akkor nagyon feltűnő, és épp azt akartam mondani, hogy itt viszont most fényes nappal, verőfényes időben is láthattuk, és nem tudom, hogy kinek megy, nekem feltűnt már futam közben, de csak a huplik miatt nyilván akkor még nem gondoltam arra, hogy elkopik bárkinek a padlólemeze, de hogy milyen feltűnően szikráztak itt a verőfényben is az autók, amikor a 12-es kanyarra, ugye a nagy előző kanyar, hogy mindenki tudja így.
Van is képünk róla.
Ott ugye, ahogy érkeztek az autók, és oldalról láttuk őket, számos autónál látszott a felvételeken, most nem is számoltam össze, nem is csak Hamiltonnál vagy Leclercnél, hanem tényleg csak úgy szórták a szikrákat, ami tényleg szokatlan. Akkor egyszerűen a huplikra fogtam, ami igaz is, csak hogy volt, akinek aztán rosszul jött ez, mert túl alacsonyan, úgyhogy...
És tényleg azt nem tudjuk, hogy hány embert zárhattak volna még ki, és például, hogy most itt az összeesküvés elméletek, akárhogy Sargentet előre küldni, lehet, hogy a két Williams is szabálytalan volt, nem tudjuk. Én amúgy azt is megmerem kockáztatni, hogy akár a másik Ferrari és a másik Mercedes is elkopatott annyira, de erre bizonyítékot sosem fogunk találni, mert már ez már egy lezárt dolog, nem fogják vizsgálni. És egyébként még erre visszatérve erre a véletlenszerűségre, hogy nem, ez a szúrópróbaszerű, tényleg szúrópróbaszerű, hogy nem mindenkit nem célzottan mennek a felegyerek, hogy minden futam utána Hamiltont vegyük ki, és nézzük meg szedjük szét a gépét, hogy biztos, hogy szabályos-e, mert ez tényleg fontosan változik. Most például motorolaj, vagy váltóolaj mintát, valamilyen olaj mintát futam után, az például mindig csak egy embertől vesznek, az most például a Sainz volt. De ugyanezek az ellenőrzések, vagyis nem ugyanezek, hanem más jellegűek, meg vannak a futam előtt is, ott például a gumik hőmérsékletét, a gumimelegítő paplanok hőmérsékletét is szokták vizsgálni egyébként erről.
Vagy gondoljunk a mérlegelésre, amit mi magunk is szoktunk látni a közvetítésben.
Amikor
időmérő
random kirántanak.
Időmérő közben, és van, amikor a nagy nevet, van, amikor az utolsó mezőnyvégi akárkit rántanak ki, aztán tényleg...
Egyébként, aki...
Igen, csak azt akarom mondani, hogy tényleg ez nem célzott, még ha néha tényleg úgy is tűnik, hogy szegény, pont lehet, hogy még túl átment volna a Q2-be, de még mérlegelni is kell, jaj, de tényleg más. Akkor meg nem mondjuk, amikor nem arról van szó, mert mi akkor sem mondjuk, de hogy akkor tűnik föl, hogyha az érintetteknek van valami jelentősége, de hogyha ugyanezért, mit tudom én, Magnussent és Sargentet nézték volna a padlólemezekkel, és őket zárják ki, akkor messze nem lenne
ekkora sztori. Kapott volna a figyelmet. És akit még így a téma lezárásonként szerintem egy mondat, akit ez a rész jobban érdekel, az ami minden futam után megnézheti az FIA által kiadott hivatalos dokumentumok listáját. Ez általában mindig egy 4 oldalas doksi szokott lenni, az első egy-másfél oldalon a futam előtti ellenőrzések részletezése, és a maradék 2,5 oldalon meg azt taglalják, hogy kit és milyen szempontból vizsgáltak meg. És most ilyenkor jön a külön doksi, hogyha valakinél nem találnak valamit rendben, akkor azt jelenti a technikai főfelügyelő a stewardok felé, hogy figyelj, észrevettük, hogy a Hamilton meg a Leclerc padlója jobban elkapott, innen a többi a tiétek, és osszátok ki a megfelelő szankciót, amit akartok.
Szóval ami ilyen esetben meg nyilván a kizárás.
Ez tényleg, ez 20...
Műszaki szabálytalanságnál mindig is ez volt.
20, mennyi volt? 94, az már nem 25, mert én is már több vagyok. Na mindegy, 30 éve majdnem, de hogyha ez 29, 29 éve is ugyanilyen büntetéssel járt, szóval a Schumachert is kizárták például a 94-es belga nagydíjra, úgyhogy azt megnyerte.
Hát meg ugye különböző technikai kiágásoknál is tapasztalatunk ezt, ugye annak idején Daniel Ricciardot zárták ki az üzemanyag átfolyás miatt Ausztráliában.
Egyszer a Zaubereket szintén Ausztráliában a hátsó szárnyukon a gurney flap, ez a kis légterelő csíkocska volt szabálytalan, úgy repültek, mint a franc. Pedig azt hiszem...
Hát, vagy nem ott van Fettel a Hungaroringen 2 évvel ezelőtt, amikor nem volt elég üzemanyaga.
Így van, szóval ezek mind bárki követi el, mint követi, az nem is nem feltétlenül elkövetés, de igen, szóval, hogyha az autó szabálytalanul ér célba, akkor azt kizárják, nem?
Hát
nem,
igen, mert ugye most azért sem mindegy, hogy kinek mennyi maradt a padló lemezéből, mert azért fejtegettük, hogy a hasmagasság meg a szívóhatás hogyan érvényes, és azért ezek a milliméterek sokszor nagyon komoly időkülönbséget tudnak jelenteni.
Persze. Na beszéljünk
tehát
akkor...
Ez kvázi egyfajta jogosulatlan előny.
Beszéljük akkor a szabályosan célba érőkről, hogyha már itt a szabálytalanokat kibeszéltük, illetve még egy kicsit összevonhatjuk most így, hogyha McLarenre ráfordulunk, akkor még így a Mercivel, mert hogy azért Hamilton és Lando Norris voltak azok, akik így a legjobban ostromolták, hát Verstappent is, meg aztán egymást is. Én most mondok egy, lehet, hogy nem mondom merésznek, mert azért nem egy merész mondás, de hogy kicsit váratlan lehet, de én azt gondolom, hogy ezen a hétvégén egyébként a McLaren volt a második erő, annak ellenére, hogy ha a leintéseket nézzük, akkor a sprinten is, és a futamon is megelőzte a legjobb McLaren pilótát egy Mercedes pilóta. És ezt azért mondom, mert szerintem a McLaren ezt csak taktikából rontott el, hogy nem tudták kiaknázni a saját maguknál meglévő előnyt, mert például a sprinten is látszott, hogy Norrisnál ott az a közepes gumis tempó az erős, pont a futam vége felé gyorsult fel igazán, és hát a nagy díj első felét meg ő vezette, aminek a javarészét közepes gumikon töltötte.
Igen, igen. Egyértelmű, hogy itt taktikaiban a lépés is közel játszott abban, hogy valamilyen szinten kisiklott a McLaren versenye, mert ugye az előző hétvégék folyamán is nem egyszer lehetett látni azt, hogy egyszerűen a McLaren a kemény gumikat nem tudja annyira jól kezelni, tehát nem, egyrészt nem tudja azt a tempót kihozni belőle, másrészt a gumimenedzsment szempontjából sem szuper annyira jól ez a páros. Sokkal inkább érdemes lett volna elgondolkodni azon, hogy esetleg két közepes gumis etapot beiktatni, attól függően, hogy esetleg volt-e az megfelelő mennyiségű gumi, mert ez sehogyan sem jött ki jól. Tehát ugye Az elején előtték a közepeset, mert ugye a legtöbben ezt a taktikát követték.
Igen, meg rajthoz az nem nagyon passzol a
Igen.
kemény.
És aztán meg a két kemény etap végképp partonon kívülre tette Norriszt a győzelem, meg aztán a második hely szempontjába is, még hogyha a kizárás miatt ideiglenesen is.
Ez amúgy így van, csak amúgy tök nehéz helyzetbe kerültek azzal, hogy hát kvázi már azzal, hogy ők megszerezték a vezetést, mert hogy amikor Verstappen kijött a kerék cseréjére, onnantól ők csak utólag tudtak lépni, mindig lépéskényszerbe voltak. Ugye azzal, hogyha...
Hát mozgó céltáblaként funkcionáltak gyakorlatilag.
Ugye azzal, hogyha kimarad az elején sokáig, akkor az alávágással Verstappen biztos, hogy megelőzi pályán, ott időben reagáltak abból a szempontból, hogy elől maradtak, feltették a szükséges rossz kemény gumikat. De amikor látták meg, hát aztán ugye Verstappen meg is előzte Norriszt a pályán, amikor látták, hogy ebből nem lehet sok minden, akkor megint léptek, és ott voltak szerintem egy kicsit bátortalanok, hogy ott megint felrakták a kemény gumikat, és hát onnantól meg tényleg nem tudtak, aztán ugye Hamilton is megelőzte őket.
Én most hát itt a Oliver felvetett, hogy lehetett volna két közepeses etap, és utána a végén egy kemény. Azért annyit érdemes megjegyezni, hogy van abban ráció, hogyha közepesre keményet húznak, mert ugye a hétvége jellegéből is adódóan nem nagyon tudták azért, hogy működnek a gumik, és ha valamikor, akkor egy második etapra azért is érdemes lehet feltenni a keményet, mert akkor legalább van kép arról, hogy mi hogy bírja, és még mindig lehet dönteni, hogy akkor utána mit rakunk fel. Ha felrakunk két közepeset, és a végére hagyjuk a keményet, amiről azt se tudjuk, hogy pontosan hogy fog működni az autón, olyan terhelés mellett, ilyen felgumizottság mellett, olyan hőmérséklet mellett, az sokkal nagyobb kockázat. Szóval hogy ilyen szempontból érthető, hogy közepesre keményet választott, aki így választott. Viszont ami nekem nem tetszett a McLaren, de főleg a Mercedes részéről.
Persze.
Várjál, csak olyan, hogy mondjam még, hogy nem tudták elkötelezni magukat. Értem, hogy lépéskényszerbe kerültek a Red Bull miatt, meg Verstappen miatt, de hogy akkor legalább megpróbálták volna, főleg a Mercedesre igaz ez, hogy ilyen két szék között a pad alá estek azzal, hogy akkor most ilyen félszívű egy kiállás, de nem vittük végig, hanem mégis aztán meggondoltuk magunkat, aztán átálltunk két kiállásra. Ezzel gyakorlatilag Hamilton is utalt erre, meg még maga Verstappen is utalt erre, hogy okosabb gumi taktikával verhette volna őt Hamilton, de ezzel tényleg, hogy úgy túl okoskodták magukat a Mercinél, szóval hogy leokoskodták magukat a dobogó legfelső fokáról azzal, hogy nyújtották, hogy még benne van öt kör, kérdezték mindkét pilótától, aztán amikor kiderült, hogy nem, ebben nem, hogy öt nincs, hanem talán három se, akkor aztán meggondolták magukat, és lehet, hogy emiatt nem ünnepeltünk Hamilt, vagy ünnepeltek Hamilton győzelmet, ami ugye elég ócska lett volna, hogyha azt elveszik, de ez már megint más kérdés.
Egy gyors kérdés közbeszúrnék itt a taktika megbeszélésbe, amit Lackó tett fel nekünk, hogyha nem a hasmagasságot akarják szabályozni, ugye még az előző téma itt a padló lemez, vagy meg a kopó lemezzel, akkor mi értelme van ennek az egész szabálynak? Hát amúgy ezt egy kicsit onnan vezetem föl, hogy egy ideális világban élnénk, akkor minden formigyes pálya tükörsima lenne, az erőhatások egyelően és kiszámíthatóan hatnának az autóra, így nem lenne szükség a amúgy felesleges kopólemezre, aminek csupán annyi a célja, hogy amikor nem egyenletesen hatnak az erők, akkor az akadályozza meg, hogy ne a végletekig kifinomult, aerodinamikailag rendkívül fontos padló verődjön oda az aszfaltnak, hanem középen, hát itt most a telefonom, meg egy ceruzával mutatom, itt a telefonom, és ez a ceruza, így fejjel lefele, ez a kopólemez, és ez verődik oda, és nem az agyon farigcsált, meg kifinomult padlólemez, és igen, ezzel szabályozzák, hogy azért mégse ereszthessék a hasmagasságot túl alacsonyra. És ezt csak úgy tudják mérni, hogyha a kopólemez kopását mérik. Nem tudom, ez mennyire volt érthető, srácok, nézők,
igen.
Hallgatók, hallgatók, akik most nem látták itt a ceruzás telefonos demonstrációmat, azok nézzék meg
de
a,
szerintem érthető volt így is.
A vezes YouTube csatornán, szóval a kérdésre itt ez a gyors válasz. Aztán, hogyha még tényleg bármi felmerül, bárkiben az nyugodtan kérdezze, megpróbáljuk a tudásunkhoz, meg a lehetőségünkhez miért nem magyarázni, szóval visszatérhetünk itt a Merci,
McLaren taktikára. Mercedes, hát ugye Norris, az világos, hogy a második etapra kemény gumikat tettek föl, én a harmadik etapot nem értettem ilyen szempontból, hogyha lehetett látni a középső etapon, hogy nem működik a kemény keverékű gumi, akkor minek forszírozták tovább. Ugye Norris új közepes gumikon rajtolt, lehet, hogy érdemesebb lett volna jobban beosztani aztán a kemény gumikat, vagy a végén a még meglévő használt közepes gumikat rakassák föl, mert azon valószínűleg jobb tempót tudott volna kiautózni, mint ahogy tette azt a fehér oldalfalú Pirelliken.
Igen, de ugye ez megint a hétvége hibája olyan szempontból, hogy a
sprint... Én megmondtam, ez a sprint semmire nem látjátok. Tessék!
Egyetlen szabad edzés volt, és utána a sprinten is gyakorlatilag két pilóta kivételével mindenki a közepes keverékkel ment végig, addig szereztek adatokat a gumikról. Egyszerűen nem is tudták, hogy pontosan hogy viselkednek a gumik hosszabb etapokon, úgyhogy itt mindenki csak találgatni tudott, meg figyelhette a riválisokat, de még az sem mond sokat, mert ugye péntektől vagy szombattól is még folyamatosan gumizódik a pálya, az autók nehezebbek, aztán egyre könnyebbek, szóval tényleg itt tippelgetni kellett, és ugye mellé tippeltek. Meg ugye az is kérdés, hogy milyen gumi volt még a milyen gumiuk maradt, de ezt most én nem néztem utána.
Én megnéztem, és azért is mondtam, hogy a szóval volt egy használt közepes szettje
Norrisnak. Azt hiszem, ez csak ilyen Elvi szinten mondod, de akkor...
Nem. Igyekeztem adatokkal alátámasztottan kivezetni a lehetséges McLaren forgatókönyveket.
Ezt tudjuk is. Jó, oké.
Igen, de mondom, itt erre szerintem egyszerűen annyi a válasz, hogy ha a győzelmet célozták be, akkor lépéskényszerben voltak azáltal, hogy ugye Verstappen mindent előbb kezdett. És csak egyszerűen ennyi. Hát itt megint kijön az, hogy Verstappennél azért még mindig ott az előny, hiába nem tökéletesek számára a körülmények. És hogyha megpróbál jobban beosztani a kemény gumit, hogy aztán a később, a legvégén ugye visszaváltson közepesre, akkor hamarabb elmegy mellette a holland, és arra sincs semmi garancia, hogy a nagyobb különbséget még gumi előnnyel is, de visszahozza.
Ahogy még Hamilton sem sikerült, igen. Pontosan.
Jó, hát jött kérdés közben még vissza egy kicsit, hogy most kétféle témába, ugye még az előző padló lemezes, kopó lemezesre, Madarász Tibortól, hogy Senna miért is ment a falnak? Ugye ott a halálával kapcsolatban van egy ilyen teória is, ugye, hogy a tamburello, vagy pont a kritikus pillanatban ért le a kopó lemez, ami annyira leért, kvázi annyira oda nyomódott a földnek, hogy ezzel tapadást vesztett, és hogy amiatt sodródott ki a balosba, jobbra a fal
és
felé.
És nyilván utána emiatt is változtattak, vagy szigorítottak itt ezen a téren. Pont abban az évben rögtön egyebek mellett, mert ugye több szabályváltoztatás is volt, de ez is a csomag részét képezte.
Igen, szóval itt minden összefügg kvázi, hogyha így fogalmazhatunk. Szabó Bence most már visszaterel minket még itt a McLaren-Mercedes összehasonlításra. Szerintem Norrisnál félt a McLaren, hogy a végén az történik, mint Leclercnél, és csak hátrafelé lépked. És ha akkor Sainz megelőzi, még keserűbb lett volna a dolog. Ja, hát hogy az egy kiállásra gondol, Szabó Bence? Most nem tudom. Most igen, a közepesre váltásra gondoltam. Most a közepesre váltásra.
Hát csak...
Hát jó, de azt igazából tudták, hogy mit tud a közepes, hiszen arról volt a legtöbb tapasztalatunk.
Mert meg ugye azért az is tudólevő volt, hogy a McLarennek a kemény gumik már több hétvégén sem jöttek be, tehát hogy érezhetően gyengébb tempót tudtak diktálni rajta, mint ami az elvárható lett volna.
Hát igen.
De szerintem inkább egyszerűen csak elszámolták magukat, aztán utána meg már csak bíztak a szerencséjében.
Mondjuk ennél jobban már csak a Ferrari számolta el magát.
Az biztos, az be is vallották. Leclercnél mindent elszámoltak. Először kezdte Leclerc a hétvégi elszámolását, hogy csinálok egy nagyon menő amerikai focis sisakfestét, szép zöld lesz. De hát Leclerc, most lesz a 100. Ferrari-s utamod. Ja, bocsi, elfejtettem. Mert azt mondta, amúgy csinált volna rá valamit.
Na, erről legalább Norris nem feledkezett, hogy a 100. Forma 1-es futama volt.
Utána nyilván elszámolták magukat a stratégiával is. Ezzel kapcsolatban egyébként Pierre Gasly volt vicces, mert hogy Leclerc és Gasly nagy haverok a pedokban. Kvázi gyerekkoruk óta ismerik egymást, és kérdezte az F1 hivatalos kísérő műsora Gaslyt, hogy taktika, stb. Hát Leclerc odajött hozzám a futam előtt, és akkor mondta, hogy ti is gondolkoztak egy kiállásba? Nem, az ki ott túl ki van zárva, válaszolt neki Gasly, hogy ember, amúgy te mikbe vagytok, hogy egy kiálláson gondolkodtok, és hát elismerték, hogy valóban ez egy kukázható.
Nem csak a csapatok, a Pirelli eleve ugye végezi a számításokat, meg közze is teszi, és a csapatok meg aztán végképp előbb értesülnek róla, meg ott még aztán van bőven annyi mérnök, aki ezeket ki tudja számolni. Szóval tényleg nem tudom, mire gondoltak a Ferrari-nál.
Egyébként nekem van egy ötletem, de ha rosszul emlékszem, akkor bocsánat, mert ennek most tényleg így hirtelen, ez most jutott eszembe, hogy ugye Räikkönen nyert itt 2018-ban pont egy ilyen stratégiával, amikor Hamilton ellen úgy védekezett, hogy eltérő taktikán voltak, és ugye a végére értek össze, és azt hiszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem tényleg, hogy Räikkönen volt az egyel kevesebb kiálláson.
Hát sajnos nem.
Igen, egy kiállásos.
És Hamilton meg rakta fel az gumikat, és ugye tudod, ez a hátulról utolérem, és emlék mellette, de ez Räikkönennek ott bejött, és lehet, hogy ilyen déjà vu volt, hogy ez egyszer itt már bejött.
Hát jó,
ráadásul Räikkönen mögött közvetlenül nem is említ, hanem Verstappen végzett, és utána Hamilton, de ilyen 2,5 másodpercen belül voltak, szóval szoros volt a vége.
Oké, de azóta ugye mások a gumik,
mások a kerék méretek is.
Szóval nem tudom, hogy erre lehet-e építeni.
Hát nézd, a Ferrari-tól bármi kitelik. Tehát,
igen, más.
A Ferrari-tól bármi kitelik. Néhány éve volt egy olyan eset, hogy Karun Csántok tévés elemzését vették elő valamire bizonyítékként.
Ja, igen.
Valami fellebezésbe.
Kanadai ügyek kapcsán,
nem? Igen, azt hiszem az. Én ilyentől fogva semmit nem lepődök, meg igazániból ezt akartam mondani a Ferrari-val kapcsolatban.
Ennél helytálló példa Szabó Bence kommentje, hogy az is kabaréba illő dolog volt, ahogy a versenymérnöke ott a végén elkezdett gondolkozni, hogy mégis váltsunk szerint stratégiát.
De várjatok, szokás szerint már elkezdtünk így végigmenni a Ferrari és ABC-n, tehát már C és D között tartottunk.
Hát tudod, mit mondtak mi a D-terv? Az a diszkvalifikáció.
Azt hívesen megvalósítottam.
Most ezt is elszámolták. Mármint a hasmagasságot.
Igen.
Hát de amúgy meg összességében a Ferrari most jó, nyilván itt a taktika, de amúgy Sainz-szal hoztak egy stabil... Hát
egy végül könyör dobogót.
Végül harmadik helyet, de igazából most már náluk látszik szerintem a nagy csapatok közül a legjobban, hogy már nem ebbe az évbe gondolkodnak, és már hozzák a stabil negyedik erőnek megfelelő pozíciókat. Ez ki fog tartani valószínűleg még a pontversenyben, a McLaren-nel szemben, egyébként itt az állás meg is mutatjuk, mert hogy a McLaren megelőzte az Aston Martint.
Igen, ahogy lehetett várni, nem is volt meglepetés, de egyébként tényleg majdnem 80, pont 80 pont, ugye?
Igen, pont. Itt most a nézők látják is, hogy 322 és 242 pont a két csapat között, majd a Ferrari és a McLaren
négy,
között.
Négy futam egy sprinttel.
Differencia. Szóval igen, valószínűleg ez a pont előny már kitarthat, hogyha ezt a szintet hozza a Ferrari, amit itt hoz. Bár azért most az Aston Martin bedobott egy olyan fejlesztést, ami talán működik, hogyha van idő beállítani. Mert hogy gyakorlatilag ezen a hétvégén ez történt. Mi beszéltük még a mi kis Forma 1-es chat csoportunkban a hétvége előtt, hogy hát az előzetes szimulációk alapján az Aston Martin a 9. leggyorsabb autó az egész mezőnyben, és aztán jött az arculcsapás, hogy az időmérőn a 9. leggyorsabb csapat voltak.
Mind a
ketten kizuktak a Q1-ben.
Hát De tényleg, szóval csak úgy jegyezzük meg, hogy hogy a Mercedes meg az Aston Martin is komoly fejlesztési csomaggal, új padlóval érkezett Austinba, és ennek a behangolása is különböző ideig eltart azért, és az Astonnál aztán végképp elsőre nem találták el, ugye sokatszor említett egyetlen szabad edzés nem volt elég erre, de utána, pont emiatt, hogy még utána állítottak, finomhangolták az autót a versenyre, emiatt a box utcából indultak, ehhez képest aztán a top 10-ig kapaszkodtak.
Hát, mind a ketten ott voltak az első 10-ben, Stroll és Alonso is, és aztán Alonso alatt a technika össze is hányta magát.
Hát igen, de tudjátok mi ebbe a durva, és most egy kicsit ilyen, hát nem tudom, megint megpirítjuk Strollt, hogy ugye a jobb helyezést az új autóval érte Stroll, ő haladt jobb helyen, ami a végén ugye a 7. hely lett, kizárások igen. után, és hogy mi van, hogyha ezt a jó autót Alonso alá rakják, mert ugye Alonso a katari specifikáció megfelelő pályára hangolt változatával ment, szóval az a box utcából rajtolva azért, mind a ketten a box utcából rajtoltak, és az új, elvileg jó autóval, ami tényleg gyakorlatban is egy jó autónak tűnik, Stroll haladt. Szóval Alonso alatt ez, hát én nem merek ilyen nagy jóslatokba bocsátkozni, de még lehet, hogy számolhatunk vele dobogón?
Már az időmérés ez volt a reosztás, ugye?
Nem. Mert nem tudom, bocsánat, azt nem tudom, mert ugye a box utcai rajt előtt jelentették ezt így be, hogy...
Aha. Én azt mondom, hogy számolhatunk, mert igazából még káoszfutam is lehet bárhol, de reálisan legalább lássuk meg, hogy mi lesz a jövő
héten
Mexikóban. Mert tényleg ez egy kicsit zavaros hétvége volt ahhoz, főleg, hogy mondom,
hát meg...
rögtön az elején nem találták meg az igazi beállításokat az új fejlesztésekkel, utána meg ugye a box utcából rajtoltak, Alonsot még sújtotta a műszaki hibá, szóval összességében annyi minden volt itt, hogy kéne egy tisztább hétvége ahhoz, hogy lássuk. De hát
mondjuk az a baj, hogy
talán.
Mondjuk az a baj, hogy annyira különböző helyszínek jönnek a folytatásban, hogy nehéz lesz egyetlen épkézláb sémát felhozni, mert ugye
igen,
Mexikót mindig a magaslati levegő miatt kell egy külön kategóriában kezelni, aztán jön Brazília, ami szintén valami szinte magaslati levegős, de nem annyira, mint Mexikó, viszont legalább a pálya karakterisztikában vannak különbségek, aztán jön Las Vegas, ami mindenkinek ismeretlen terep lesz, és aztán a végén Abu Dhabi, ami teljesen eltér az imént említett három pályától.
Igen.
De zárjuk ki, nem tudom. Ne zárjuk ki,
de nehéz ebből okosat mondani.
Lesz még dobogós Alonso? Lehet még dobogós Alonso idén?
Jöjjenek gyorsan a válaszok közben. Keller Dávid is feltette nekünk a kérdést. Fettel Alonso páros jövőre?
Hát az legalább egy értelmeztető párosítás lenne, hogyha az Aston Martin középhosszú távú céljait is figyeljük, mert egy vagy két hétvége, itt már román rúdaltuk szegény Stroll, de az, hogy ő magában már az említése, amit az ő esetében nyári szünet óta, sőt, tovább megyek, ez azt jelenti, hogy július vége óta először sikerült pontot szereznie, ez azért már, hogy mondjam, tehát...
Nagy siker.
Kicsit cinkes, tehát úgyhogy egy hét múlva novembert írunk.
Hát, amúgy,
július vége óta.
Reálisra is, így tényleg belemenve a kérdésbe, szerintem nyilván nem, mert ha, hát, már csak amiatt is, hogy ha a Fettelt mostában a Form 1-es csapathoz lehet kötni, akkor az a Red Bull egyértelműen. Azért most velük eljár így bemutatózni, meg a régi világbajnoki autóját is visszakapta egy kis bioüzemanyagos körözés a Nürburgringen egy
most
hónapja.
Most hát nem bioüzemanyag, hanem szintetikus,
bocsán,
az szintetikus technológiailag, de csak hogy ő nagyon, nagyon azt akarja propagálni, úgyhogy ne mondjuk helyette más. Nem.
Majd ha a Form 1 is megjön a szintetikus üzemanyag, akkor talán... De nem valószínű.
A Red Bull-al mostanában, igen, úgy felmelegítette a kapcsolatot, az igaz. Ezzel együtt most egy versenyzési szerződés szerintem többet ér, már hogyha van hozzá kedve, mint az, hogy most éppen mennyire látják szívesen a Red Bullnál, meg a Red Bullnál örökké szívesen fogják látni szerintem. Úgyhogy, de egy nehéz elképzelni, hogy Fettel visszatérne a Forma 1-be. Lehet, hogy a versenyzéshez igen, valamilyen formában, mert azért itt az elmúlt két hónapban pedzegette, hogy lehet, hogy megunja valamit a szabadságot, egyelőre még keresi önmagát, meg kicsit élvezi a családi életet, de hogy egy kicsit ez a piszkálja az a versenyzés dolog is, szóval utalt erre, de szerintem ezeket a monstre idényeket, 24 fordulós év, Forma 1, a csúcs teljesítménnyel, meg csúcs nyomással, szerintem ez már nem hiányzik neki. Szóval, ha fog is versenyezni valahol, akkor az valami sokkal alacsonyabb kategória és a versenyzés öröme kedvéért.
Endurance VB például.
De nem hiszem, hogy visszaülne a Forma 1-be.
De egy Endurance VB például még rá is lehet.
Akár. Ott azért tényleg oszlik a teher, oszlik a felelősség, jóval kevesebb forduló van, mégis bivaly erős, meg gyors autókkal lehet.
Hát csak a kihívás faktor is benne van, és meg nem, hosszú távú futamok klasszikusan olyanok, hogy tényleg bármi megtörténhet közben.
Na, majd meglátjuk, hogy mi lesz Vettel sorsa ezzel együtt is. De hát még hogyha a Vettel-Alonso páros összeállása, akkor még nem tudom, ilyen nagyon ceruzával felírhatjuk, akár a Red Bullt, mert hogy voltak olyan hírek, hogy Katarban elment Flavio Briatore a Red Bullhoz egy kis tárgyalásra, hogy na, Perez helyett egy jobb pilóta.
Kilincselt egy kicsit az öreg Fernandónak?
Beajánlotta a spanyolt elvileg, hát gyakorlatilag erről, hát látni, tényleg lefotózták őket, én is láttam a képeket, de hogy a valóságban ebből lesz-e valami, az persze jó kérdés. Most
én ezt az, hogy inkább nem.
Szóval el nem tudom képzelni, hogy Alonsot bármelyik élcsapat szerzetesse olyankal, amikor van jó pilótája.
Most visszatérsz.
Mindegyik élcsapatnak van olyan versenyzője, aki éppen elég kompetens ahhoz, hogy meg éppen elég ütős eredményei vannak már korábbról, hogy ne kelljen egy Alonsot ültetni mellé. És Alonso mérgező egy figura, ezt az pályafutása bebizonyította. Most itt az Aston Martinnál nyel, meg jó képet vág a dolgokhoz általában, de szerintem nem, szóval ez pont az a magasság, ahova Alonsoként még eljuthat így 42 évesen, nem fogják befogadni máshova, ahol tényleg tétre megy a játék. Itt az Aston Martinnál ő az ász, még ha néha hülyeséget is kell nyilatkozni, meg nem kell megelőzni a puci fiát, aki végre valami pozíciót elért a versenyen, de ezen kívül nem tudom elképzelni, hogy Red Bullhoz befogadják. Ő lehet, hogy menne, de hogy a szerződtesség az szerintem kizárt.
Na és mi a helyzet például Ricardoval, aki most ért vissza a mezőnybe újra versenyezni? Kicsit még rozsdás az ausztrál, úgy tűnik, meg hogy nem is csak rozsdás, hanem még van neki talán baja is, ahogy arról megemlékeztünk a vezes.hu perform egy oldalon is, egy cikk formájában.
Hát számítani lehetett rá, hogy azért még nem fog teljesen 100%-os állapotban visszatérni, tehát azért tudám úgy törni a kész, hogy az még idő után is érzékeny legyen, ez az egyik része a dolgnak. Másrészt azért sem láthatunk túl sokat Ricardótól ezen a hétvégén, egy-két időmérős illanástól eltekintve, mert eddig sem volt túl sok ideje megismerkedni az Alfa Taurival, és elmondása szerint ez már egy teljesen másik autó, mint amit legutóbb vezetett Zandvoortban, és ugye a futamon nál is sokáig az egy kiállásos taktikát forszírozták, aminek aztán szintén hátrafelé lépdelés, majd egy lágygumis pár körös levezetés lett a vége, úgyhogy nem lettünk okosabbak, hát, szerintem Ricardo fronton.
Én azt mondom, hogy Ricardóról körülbelül akkor beszélhetnénk érdemben ma este itt ülve, ha az első visszatérése óta ülne az autóban, akkor már látnánk, hogy mit tud. És szerintem a Red Bull is akkor kezdhetne számolni vele, vagy nem számolni vele, hogyha már ez a 7-8 forduló mögötte lenne. De az, hogy volt kettő, meg most egy ilyen gyógyuló félben lévő kézzel végigvitt hétvége, ez édes kevés, és szerintem a szezon végéig, ha csak nem tártosodik meg, amit ez a nehéz elképzelni, akkor nem is tud olyat mutatni, ami indokolná, hogy beültessék a Red Bullba. Más kérdés, hogyha Perez ezen a hétvégén legalább nem, nem volt rossz, de jó se. De szóval, hogyha Perez továbbra is bukdácsal, akkor meg aztán mit lehet veszíteni? Szóval így is lehet nézni, mit lehet veszíteni egy Ricardoval. Ha Perez ugyanazt csinálja, amit az elmúlt heteken, vagy hétvégéken csinált, hogy esett, kelt, nullázott, meg egy pontnak örülhetett egy sprint futamos hétvégén, annyit egy Ricardo is tud, szóval ilyen erővel meg lehet próbálni, de szerintem
hát sokat már nem tudok veszíteni vele.
Nem lehet tudni, hogy mire képes, hogy ennél még a Perez megtartása is jobb. Szóval ez az ismert rosszat ismeretlenre ne cserélj esetet, úgy gondolom.
Igen, amire egyébként pedig utal...
Nem véletlen került ki ő a McLaren-től, szóval...
Amire egyébként utaltam, az a sprint utáni kiszállása volt, azt hiszem, hogy azért még nem nagyon terhelte a bal csuklóját, amikor a Glórián próbált átkapaszkodni és felülni a félülő helyzetből és kikecmeregni az Alfa Tauriból. Szóval talán a vezetését ez nem befolyásolja, mert hogy jó, nyilván hatnak a kormány keresztül is erők, de ott nem támaszt a kezével, hanem inkább csak forgat.
Hát jó, azért féktávon támaszt is.
Igen.
És mondjuk a 12-es az pont olyan, ahol azért rendesen kellett támaszkodni, de igen, szóval de az a baj, hogy tényleg annyira kicsi a minta Ricardo esetében, az első két fordulója, meg aztán ez, amit még tovább homályosít a kézsérülés, hogy...
Nem az a baj, hogy kevés, hanem hogy ez nem reprezentatív. Éppen
hát az baj, hogy igen, annyira kicsi ez a minta, tehát... hogy ebből nem lehet mit mondani. Főleg, hogy még ez a kis minta is tök különböző elemekből áll össze, mert volt kettő, meg most más körülmények között sérült kézzel, más autóval. Ki tudja, hogy...
Talán a jövő év első felében.
Jó, de azt azért viszont ne felejtsük el, hogy kis mintából is tud ítélni a Red Bull, legalábbis szokott. Lásd, Nick De Vries 12 futam, vagy 11,
na jó, de
12?
Ez még annak 10. is csak a negyede.
10 vagy 12.
Annak is csak a negyede, ez a három, vagy harmada, mindegy, hogy nézzük.
Na de soha nem mondta soha, én ezt akartam csak mondani.
Hát, igen, végső soron a Sargentnek is összejött a pontszerzés. Na. Pedig azért sokan már kételkedtek ebben, hogy ez be fog következni, de elég.
De én reálisan nem tudom elképzelni. És tudom, hogy sokan nem értenek ezzel együtt, meg szerintem ti sem, de ha valakit én inkább Lawson tudnám elképzelni. A Red Bullnál vannak néha annyira örültek, hogy tapasztalatlan pilótát is beültetnek, ugye láttuk ezt néhányszor, aztán ha felszínen marad, akkor jó, ha nem, akkor így jártunk, akkor majd jön egy következő. Még azt is jobban el tudom képzelni, mint hogy Ricardot ültessék be Verstappen mellé. De azt se tartom valószínűnek, csak azt mondom, hogy még Ricardo, szóval Perez helyére még inkább Lawson, de őt sem.
Ha meglátjuk, hogy Mexikóban mennyire leszünk okosabbak, mert azért a hétvége előtt most felreppentek olyan hírek, hogy Perez lehet, hogy bejelenti a visszavonulását.
Amit egyébként élesen és határozottan cáfolt.
Igen, szóval...
Egyelőre.
Sose tudni, hogy mi lesz, de hát tényleg. Hát nem, valószínűleg nem Mexikóban fog egyébként kiderülni az, hogy mi lesz a Red Bull jövője, hát azért azt se felejtsük, hogy Perez papíron szerződésre rendelkezik 2024 végéig, szóval...
Hát csak átkérdés, hogy mennyire vannak kőbevésőletek a szerződések.
Hát ugye, nem, az a papíron van.
Hát igen, a két kerekű király kategóriában a MotoGP-ben látható, hogy néha mennyire semmit nem érnek ezek a sajtcetlik.
Igen. De Szabó Bence írta, hogy ez a Sargent pontszerzés annyira béna volt, tavaly Latifi is önálló jogon szerzett pontot, nem ilyen vigaszágon.
Hát de legalább 30 év után újra amerikai pontszerzés, Michael Andretti után, meg ugye, hogyha más lett volna pontod, az Cospinnek is lenne egy pontja, vagy kettő, csak az akkor még az első 8 volt jogosult pontszerzésre. De így már Sargent sem ponttalan.
Hát az egész éves pilóták közül most már mindenkinek van pontja.
Azért ez is durva, nem annyira jellemző.
Hát tavaly volt.
Nem tavaly, de...
De mindegy, szerintem az elmúlt évtizedben már egyre jellemzőbb, hogy nem nagyon, nagyon kevesen nulláznak, vagy akár senki. Régebben az a pontrendszer miatt is, meg a maga a
mezőny.
Létszám, meg a versenyzői kvalitások sem voltak olyan szinten, mint a 2000-es évek vége óta, vagy 2010-es évek óta, tényleg ma a Sargenteken röhögünk, hogy mennyire béna, meg a Strollokat szidjuk, de hát a 90-es években, vagy még korábban olyan fakező senkik vezettek a Forma 1-ben, úgyhogy, na mindegy, ez már tényleg mellékszál, meg szerintem térjünk vissza Mexikóra.
Hát az előre lesz, Mexikó.
Ja, igen,
nem vissza, nem előre.
Szövegben térjünk vissza.
Óraállítással, sok fiatal pilótával, az első szabad edzéssel, meg minden földi jóval.
És amúgy ez hivatalos, hogy a Mexikó városi nagy díj, de hát ez a lényegen nem változtat. Hasonlóan esti programra kell készülni majd most már ezen a héten. Szombat, vasárnap, most meg hát pénteki szabad edzések, nem sprint hétvége. A három fordulós ilyen őszi rohanás második állomása. És hát a megszokott módon utána pedig hétfőn a csapatrádió. Nem tudom, maradt-e még bennetek gondolat, majd kibeszélünk mindent újra a következőben.
Igen, meglátjuk Mexikót, aztán utána mondjuk a magunkét újra
szokás szerint.
Jó, hát akkor egy hét múlva, október 30-án visszatérünk ugyanígy hétfő este 7 órától, és már előre elmondhatjuk, hogy készülünk egy kis extra meglepetéssel is az adásra, de erről egyelőre majd akkor többet megtudtok. Addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, és nyomjátok meg a csengőt. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, Vezes F1 néven találtok meg bennünket a nagy kékségben, és hát persze olvassátok írásainkat is a vezes.hu/forma1 oldalon. A csapatrádió adásokat itt YouTube-on megtaláltok, de hangformátumban felmegyünk Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-on is, ahol szimpatikus, ott bárhol visszahallgathattok. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ha tetszett az adás, akkor nyomjatok egy lájkot, egy szívecskét, vagy valami tetszőleges, pozitív ikont, és akkor találkozunk egy hét múlva. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!